Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Amen.
Drága testvérek, nem nagyon messze megyünk vissza a múltba, csak vasárnapra. A vasárnapon, ha voltatok misén, akkor a szívtelen szolga volt a téma, hogy Jézus minden adósságát elengedte, de amikor találkozott a szolgatársával, aki neki tartozott, akkor mindent be akart hajtani rajta, és a parasztlók kezére adta, és akkor ezt elmondták a gazdának, hogy ő miként bánt a szolgatársával. És akkor ugye ez volt a, amit mond neki, az Úr maga elé idézte őt, és így szólt hozzá: te gonosz szolga, kérésedre elengedte minden tartozásod. Nem kellett volna neked is megszánod a szolgatársadat, mint ahogy én megszántalak téged? Erre haragjában átadta őt a poroszlóknak, amíg meg nem fizeti minden tartozását. Így tesz a mennyei atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsájt fele barátjának. Még egyszer, most már az Úr mondja, hogy így tesz a mennyei atyám is veletek, hogy átad minket a parasztolnak, míg minden tartozásunkat le nem róttuk. Így tesz mennyei atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát barátjának. Tehát én most itt a következő kulcsszót emelném ki, hogy a megbocsátás. Hogy ez mennyire fontos, hogy életünk része legyen. A felolvasott evangélium részletnek az utolsó két verse, a 34-35, az egy érdekes utalás. Mindjárt elmondom, hogy mire, de lehet, hogy már magatok is rájöttetek. Egyszer voltam egy lelki gyakorlaton, magas egyházi méltóság is volt, és egy ilyen kötetlen beszélgetés kialakult, és akkor egy fiatal fölállt, és megkérdezte, hogy van-e a Bibliában szó a tisztítóhelyről? És akkor azt mondta, hogy igen, van. Hát akkor hol van? És egy kicsit furcsa volt aztán, mert szegény nem készült sehogy, és akkor zavarában még szentírás se volt nála, nem tudtam megmondani, hogy hol van. Testvérek, én már is felolvasom, az első korintusi levél 3.15, de előtte, ha megnézzük, akkor még van ott más is. Első korintusi levél 3.15-ben van ez, azt mondja 3, és ez szinte belém égett. Na, azt mondja: figyeljétek a szöveget! Mint gondos építőmester, Isten nekem adott kegyelmével alapot vetettem, ez Szent Pál mondja. Mint gondos építőmester, mármint Szent Pál, Isten nekem adott kegyelmével alapot vetettem, de más épít rá. Tehát ő az apostol alapot vetett, és más épít rá. Az a más, az mi. Mi vagyunk. Ügyeljen azonban mindenki, hogyan épít rá. Ügyeljen azonban a lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem rakott. Az pedig, hogy erre az alapra aranyból, ezüstből, drága kövekből, fából, szénából vagy szalmából épít, kinek munkája fogja megmutatni. Az Úr napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tűzzel jön el. és az a tűz bizonyítja, kinek mit ér a munkája. Akinek építménye megmarad, az jutalomba részesül. De akinek elhamvad a műve, az kárt vall. Kárt vall. Ő maga ugyan megmenekül, és itt van elrejtve a tisztítóhely. Ő maga ugyan megmenekül, de csak mintegy a tűz által. És itt hivatkoznak rá, hogy hát az egyház itt erre hivatkozik, hogy ez az egyik hely a Bibliában. Itt a lábjegyzet, a Szent István társulati lábjegyzet. A szöveget a tisztítóhely létezésének igazolására is felszokták használni. De a Máté 18.34-35-re mondja, meg egy másikat is a Máté 12.3-ba, ezek sokkal világosabban utalnak a tisztítóhelyre. Tehát amit felolvastam, az az utolsó két vers, ezzel az Úr haragjában átadta a poroszlóknak, ne ez a tisztítóhely. Amíg meg nem fizette mindent, amivel tartozott. Tehát utána kikerül onnan, de mindent le kell fizetnie, minden tartozását. Így tesz a mennyei atyátok is nektek, ha mindegyiktek meg nem bocsát a szívből fele barátainak. Na most egy alapvető dolog a megbocsátás. Na most ezzel kapcsolatban kiírtam egy pár igehelyet. A haragtartás, a megbocsátás, ezek összefüggenek. Efezus 4.26-27. Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. Ott van a következő mondat is, ami erről szól, hogy a nap ne nyugodjék le haragotok fölött. Ne adjatok teret a sátánnak. Tudnilik, ha lenyugszik a nap a haragotok fölött, és nem engesztelődtük ki egymással, akkor teret adunk a sátánnak, és akkor jönnek a kemény dolgok, megkötöződések, és nem akarom tovább sorolni. Tehát, hogyha harag van, például egy házasságon belül, és este ágyba térnek, és az egyik a jobb szélére, a másik a bal szélére, és nem hajlandók megbocsájtani, amin összekaptak. És erre is azt mondja az apostol, ne adjatok teret a sátánnak. A nap ne nyugodjék le haragotok felett, az azt jelenti, ha ágyba tértek és lefektek aludni, mielőtt elaludtok, előtte béküljetek ki egymással és bocsássatok meg. Most figyeljétek, Jakab levélben olvassuk. Jakab 1.20. Mert haragjában az ember nem azt teszi, ami Isten előtt igazságos. Efezus 4.31. Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Nézd meg, milyen sorba került bele a haragtartás. Káromkodás, meg egyéb van mellette, meg ilyenek vannak leírva. Szóval, jogos a haragom, mondja valaki. Elismeri az Úr, hogy lehet ilyen, de akkor ne nyugodjék el a nap a halagotok fölött, erre mondja Szent Pál. Példabeszédek 12.20. A gonoszságot forralóknak keserűség a szívük, azok, akik jó tanácsot adnak, csupa öröm. Ez is mutatja, hogy nem mindegy, hogy milyen a beállítottságunk az életünk az emberi kapcsolatokban, mert fertőző keserűség lehet, ami sokakat megfertőz, de ugyanakkor lehet az öröm forrása is, hogy ráragadod többiekre a te örömöd, a Szentlélek öröme benned van, és a Szentlélek öröm lelkének is szokták mondani, és ez az öröm, ez ragadós. Aztán ott van a békesség, aztán ott van az a nyugalom, ami úrrá lesz valakin, és ez valahogy a szeretet kivirágzik valakinek a szívében, és azt mondja A szeretet nem fér össze a félelemmel. Mert ha félelem van még benned, akkor nem tökéletes a szeretet. Ismerek valakit, akik többször el is szoktam mondani, hogy nem tudom hány évtizede már, nincs benne semmi félelem. És nagyon egyszerűen szokták mondani a lelkiekre, hogy gyümölcséről ismerszik meg a fa. Gyümölcs, hogy milyen gyümölcsöket terem a mi életünk. Testvérek, most jön egy másik, egy nehezebb rész. A papokról akartam beszélni. Na most én itt azt kérem, hogy gyorsan adjátok, csak nézzétek meg. 2, 4, 5 darab pap van egy zarándokhelyen. Győzőnek nem kell előadást tartania, oda kerül, hanem adja tovább. Nézzétek meg a képet, és fedezzétek fel, hogy egynek a kezében valami különleges dolog van, de a többinél nincsen. Ha körbe ment, akkor fogok róla beszélni. Testvérek, a dialógus egy olyan könyv, ami párbeszéd, ugye magyarul a dialógus, ami Isten és Szirmai Szent Katalin között van. A dialógust az egyház teljesen jóvá hagyta. Tehát ami le van írva a dialógusban, azt valóban Isten mondta Katalinnak. Minden szavát. Hát két állandóan elragadtatásban volt Katalin, és az Úr szólt hozzá, az Isten, és két szerzetes mellett állt, azért kellett kettő, mert egy nem győzte volna, és egymást váltogatva gyorsan írták, amit mondott. És most egy nagyon fontos dolgot fogok mondani. Jobb is, hogy nincs itt az atya. Mert a papokról fogok beszélni. És papokról vagy jót, vagy semmit. És ezt nem ő miatt mondom. Győző, mondtam, hogy nincs beszélgetés róla. Csak add tovább. Egy zarándok úton készítették a képet. Nem kell vele foglalkozni tovább. Csak utána fölteszek majd egy kérdést, és beszélek róla. Az egyház, mint olyan, és ezen belül a papok, az egyházat bárki bántja, támadja, vagy bárki bántja és támadja a papokat, Jézus úgy veszi, mintha nem azzal csinálnák, hanem vele. Tehát Jézus személyes támadásnak veszi, ami a papot éri, és már nem a papról beszél, hanem saját magáról, hogy ezt velem tettétek. Gondold el, hogy neki esel egy papnak, és Jézus meg azt mondja, miért támadsz te engem? Miért veszekszel te velem? Én ezt sokféleképpen mondhatnám, de erről akarok beszélni. Azt mondja Jézus mindjárt ott a Katalinnak, de hát kell ezt nekünk is ugyanúgy mondja, nézd meg a 105-ös Zsoltárt, 15-ös vers. Mondom, én fölolvasom, 105-15. Fölkentjeimet ne érintsétek, profitáimnak ne ártsatok. Itt az első fele a lényeges nekünk, hogy fölkentjeimnek. A papok az Úr fölkentjei. Ezt nagyon meg kell érteni. Tehát a papok az Úr fölkentjei. És nem érintheted, egy ujjal nem nyúlhatsz hozzá, azaz a száddal sem illetheted. És Jézus kihangsúlyozza. Miért? Azért, mert a papot az egyház Jézus által adott hatalom révén fölkenik a papi hivatásra. A fölkenés az Jézustól származik, és Jézus kente föl a papot erre a hivatásra. És azt mondja, hogy akár jó pap, akár rossz pap. Itt szoktam mondani, hogy rossz papot nem ismerik. De akár jó pap, akár rossz pap, Azt mondja az Úr, mind a kettőt tisztelni kell és becsülni. Jó, adjátok előre. Tehát mindenkit tisztelni kell és becsülni. Miért? Mert nem az embert kell tisztelnetek és becsülni, aki a fölkentek papnak, nem a szemét, hanem a fölkenését, ami rajta van, Istentől való fölkenés. Drága testvérek, most egy nagyon furcsa dolgot mondok. Akit az egyház papnak fölkent, többet ismerek személyesen is, evangelizáltunk nála sokszor, és egy lány elvitte a papi hivatásából. Ismerek még egyet, még kettőt, többet is ismerek. És nagyon szomorú történet. Az egri szemináriumba mentünk, ketten a Takács Attilával, akkor még ő is a tömőben volt, szolgálócsoportban. És imád, megkért a diakónus, ő hívjat minket el, a diakónus megkért, hogy imádkozzunk a papnő vendégekért, és kapjanak közbejárást. Imádkoztunk. Kérdezi a végén, na mi újság? Hát az egyikből püspök lesz, mondtuk. Teljesen megdöbbent. Kicsoda, melyik? Azt meg nem mondhatjuk. Na akkor felírom mindegyiknek a nevét, akik itt voltak, és majd meglátjuk, hogy melyik lesz a püspök. Ebben annyit hozzá kell tennem, hogy mind a ketten láttuk ugyanazt a képet, utána megbeszéltük. Főpapi talár. Egy püspöknek milyen talárja van? Egyből meglátod máskor is valakin, hát ez egy főpapi talár. Ez nem sima püspöki talár, illetve ez nem papi talár, hanem ez püspöki talár. De egyelőre csak úgy, hogy főpapi talár. Azt mondja, láttam, és én is ugyanazt láttam, csak volt egy meghökkentő folytatás nálam, hogy mikor már fölfogtam, hogy főpapi talár, akkor mintha a kamerát fölemelték volna, és a felső része bejött a képnek, a fején egy püspök süveg volt. Fején egy püspök süveg volt. Tehát mondtam neki, hogy az egyik püspök lesz. És akkor elmondtam az előbb, hogy fölírta a neveket, na majd meglátjuk. Közben a diakónust fölszentelték papnak. Aztán elhelyezték egy városba, kezdő káplánnak, mint ahogy szokták a fölszentelt papokkal, és mindig nála akar gyúrni egy fiatal lány. Nem rátok nézek, csak azért nézek, hogy mert fiatalok vagytok. És ebből azt akarom kihozni, aztán mind gyakrabban gyóntotta. És a végén kivitte a papi hivatásáról ez a lány, és ott hagyta a papságát. Aki a diakónusként fölírta a neveket, hogy meglátjuk, hogy akkor ki lesz az. Na most ebből csak azt akarom kihozni, ha az Úr megmutatta, hogy püspök süveg van rajta, akkor abból püspök lesz. Akkor akárhogyan és akármiként. Na most ezeket olyan mondatok ezek, hogy én már elmondtam, de nem tudom kihagyni, hogy még egyszer el ne mondjam, mert annyira fontos, amit megértünk a mondón. Jézus fölkenése van a papokon, ezért kötelező tisztelet jár nekik. Kötelező tisztelet jár nekik, akár jó papok, akár rossz papok. A fölkenésüket soha senki nem veheti le róla. Testvérek, egy kitérés, egy nagyon erős kitérés. Bárki, bárhogyan akarja a Hodász Andrásról levakarni a papi fölkenést, soha senki nem tudja leszedni róla. Bármilyen körülmények közé kerül, ő akkor is Isten fölkentje. Márpedig akkor jár neki a tisztelet. És ha valaki nem tiszteli Hodász Andrást, és belemegy, amiben a média belemegy, és ő is megmondja a magáit, mert megmondó ember, És aki elmarasztalja és fletykáról, hogy mi van meg, hogy meg, miért kellett neki ezt mondani, meg azt mondani, ezt az Úr mindenkitől számon fogja kérni. Mert a fölkenése az Úrnak most is rajta van. Direkt ezt az erős szót használtam, Hodász Andrásról senki nem tudja levakarni a papi fölkenését. Testvérek, akkor gondolkodjunk el azon, hogy milyen módon kell nekünk akkor tisztelni a papokat, csak azért, mert Jézus fölkente őket. És a fölkenés miatt kell tisztelni, és nem az szerint, hogy rossz vagy jó pap. Tudom, hogy nagyon durva és furcsa lesz, mondtam, még egyszer mondom, Hodász Andrásról senki nem tudja levakarni a papi fölkenést. Ha nem tiszteljük, az Úr számon kéri. Hányan és milyen tiszteletlenül beszélnek róla, milyen cikkek jelennek meg, és akkor netán még tovább is adjuk meg, elmondjuk meg, csámcsogunk rajta, meg hadd ne folytassam így, értitek? Nagyon keményen számon lesz kérve, hogy gondoljátok, az én fölkenésem van rajta. Bocsánat, most túl erős lesz, amit mondok, de ne vegyétek szó szerint. Majdnem, hogy az kéne, hogy két csók járna neki. Mindenhogy van a görög katolikusoknál, meg az ortodoxoknál is, hogy nagyon gyakran megcsókolják a pap kezét. Na most, az a dialógus, amiről beszéltem, az a különböző fejezetei vannak, és a 115. fejezet vastag, nem is vastag, hanem nyomtatott nagybetűvel írt címét, most fel fogom olvasni, de nem az elejtől kezdve, mert más is van ott, de most rátérek arra, ami engem érdekel, és most ezen keresztül titeket is érdekelhet. Isten nem akarja, hogy a világiak, mondja más nyelven, laikusok, Isten nem akarja, hogy a világiak beleavatkozzanak a szolgák, zárójel papok, megjavításában. Senki nem veheti a bátorságot, hogy oda megy egy paphoz, hogy atya, te nem jól ész, majd én segítek helyreigazítani a dolgaidat. Isten nagyon meg fogja ítélni azt a szemeit. Nem teheti meg egyetlen laikus se, hogy megítélje a papot, és azt mondja, hogy én segítek neked. Isten nem akarja, hogy a világiak beleavatkozzanak a papok megjavításába. Vannak előjáróik, akinek ez a feladata, és tudni kell, hogy rájuk van bízva, és nem mi ránk, laikusokra. Tehát ezek olyan dolgok, amiket mondok, soha nem is jutna eszébe senkinek, és úgy mellé nyúlhat ezekben a dolgokban, hogy elképesztő. Ha te haragszol egy papra, akkor nem a papra haragszol, hanem kire? Jézus Krisztusra. Azt mondja Jézus, le van írva, az is egyen szívbe, hogy magamnak tudom be mindazt a bántást, mindazt a rossz hozzáállást, ami a papokat éri. Azt nem a papot csináljátok, hanem velem. Én magamra veszem ezeket a sértéseket és bántásokat. Tehát bárki, amit a papnak negatív dolgot csinál az életébe, vagy mond, vagy bármi, azt Jézus magára veszi, mint ha vele tennénk. És számon kéri majd, hát, ha te Jézust elkezded szídni, nem a papot szíttad, hanem Jézust. Akkor magad is meg fogsz döbbenni, mikor ezt majd elmondja Jézus, hogy miért szittál te engem. Hát én, Uram, én sose. Hát az a pap, meg ez. Akkor nézz egy nagyot. És most mondok valamit. Testvéreim, ha ezt én elmondtam nektek, akkor tudtok róla. Akkor Isten óvjon bennünket attól, hogy ilyeneket elkövessünk. És még egy házat se vehetjük a szánkra. Van egy YouTube-on egy Barsi Balázs tanítás a hitről és a reményről. Olyan elképesztő mondatokat mond, de olyat, hogy néha csak nézek, és azt mondtam, hogy ő mondja, hogy szét fog esni az egyház. Azt mondja, majdnem, hogy azt mondta, hogy megérdemli. De ebből csak egyet akarok mondani. Mert Isten előtt, így, ahogy van, Isten szereti az egyházát. És ő alapította. De hogy aztán elkorcsosult vagy nem, ez nem a mi dolgunk, hogy megállapítsuk. Amikor az Úr azt mondta, hogy elég volt, akkor nem nekünk mondja. És nem a mi tisztünk, hogy mi megmondjuk, hogy Uram, már elég volt, hát mi nem szólsz. Szó se lehet ilyesmiről. Tehát a tisztelet a papunknak megjár. Egy vidéki városban evangelizálunk, és az evangelizációt, mint mindig, közbejáróim a követi. Oda jön egy nő, ezen belül talán inkább azt mondom, egy fiatal asszony, és jön az asszony, hogy kérlek, imádkozz értem, mert érzi, hogy valami baj lehet. Mondtam, persze. Testvérek, elkezdek imádkozni érte, és azonnal látok egy képet. Ez nektek szól, és föl lesz téve a tanításba, és úgyhogy nem tudja senki, hol és miként történt. És a nő imádkozok fölött, és a következő képet látom. Egy férfi vállán áll a nő, és a férfi a vállán álló nőnek a két bokaját fogja, hogy le ne csúszol róla, hogy stabilan álljon. És olyan magasra került a nő, hogy odaállt a férfi, és a nő pontosan a kereszt magasságában Jézus arcával szembenézett a nő, az ő arcával. És azt mondom neki, hogy ezt a képet látom és elmondom, és azt látom, hogy te köpködöd Jézus arcát. Hát a nő az majdnem elájult. De most ezt komolyan mondom. Nézett rám, és akkor egyszer csak az arca sírásra görbült, és úgy elkezdett zokogni, de úgy elkezdett zokogni. Gondolkodom, hogy elmondjam-e, de el kell mondani. Megkért, hogy én vetkőzzek le neki, semmi más, csak ő sose látott meztelen nőt, és hadd lássa is, hogy ő milyen, és milyen szép is. Soha semmi nem volt hozzá, se ért semmi. Csak mindig levetkőzött neki a nő, mikor négy szem közt voltak. És én meg azt mondtam, Jézus arcát köpködött. És a nőnél akkor esett le, hogy milyen rettenetes bűnt követett el. Pedig a pap kérte meg rá, de neki határozott nemet kellett volna mondani, semmi ilyen bűnesetre, stb. Na most akkor mondom neki. Most akkor mit csináljon? Hogy szoktatok kapcsolatba kerülni? Hát fölhív telefonon, jó? Kiveszed a telefonból a SIM-kártyát, összetöröd. Megsemmisíted, és nem mondod el senkinek, hogy hova, beleülsz a kocsi az autóba, és elköltöztök. És azt mondtam, hogy onnan a legtávolabbi csücskébe, a másik felébe az országnak. Soha meg ne tudja, még nyomozásba se, hogy hova költöztél, hova lettél, stb. Kérd el az Istentől ehhez a kegyelmet, hogy tudd ezt úgy csinálni, hogy ne tudja kinyomozni. A befejezés most jön. Egy nagyon távoli helyre voltunk mi már Békés Csabán is, Gyulán is evangelizálni. Egy nagyon távoli helyre elmentünk evangelizálni, és a közbejáró imánál ott áll előttem a nő. Nézek rá, te ide elköltöztél. Hát megismertél. Mondom meg. És dicsőítem az Urat, érted? És az Úr is meg fogja dicsőíteni magát, hogy te életedben. Mert szó szerint vette, mert tudta, hogy csak akkor menekülhetnek meg mind a ketten, ha ezt meglépi. Ha valaki ilyet csinál, akkor kimeríti a Zsoltárnak azt a versét, hogy fölkentjeimet ne érintsétek. A bűn is egy érintés. És aki megszólás az egy nagyon súlyos bűn. Majd ha megtalálom, egyszer elhozom és leírom, ilyen kis nyomtatott piros kártya, hogy milyen gonoszságot jelent a megszólás, hogy minden nagyon erős bűnt önmagában tartalmaz, mert. Aki megszól egy papot, Jézus szólja meg. Tehát minden ítélet a papról, és már ide érkeztünk most, amiért közre adtam a képet, minden ítélet számon lesz kérve. Testvérek, és mondom a rosszat, nézzétek meg, milyen szent ez a pap, világít az eukarisztia a kezében. A többiek hol vannak az élet szentségben? És már is számon lesz tőlem ez kérve. Hogy jövök én ehhez? Egyrészt, hogy hasonlítgassam. Hogy jövök én az, hogy ítéletet mondjak róluk? Isten valamiért így akarta, mert nem a többi papot akarta elmarasztalni, hanem látszik, hogy ez egy egészen fiatal pap. Azt akarta, hogy lendületet kapjon. Azt akarta, hogy tovább menjen. Senki nem tudta, a papok se tudták, hogy ez hogy néz ki ez a kék fénykép, csak az, aki lefényképezte. Nem tehetünk ítéletet, hogy ez egy szent pap, ez igen, a többi meg sehol sincs. Hát ez nagyon durva megszólás, ez nagyon durva ítélkezés, ítélkezek a többi pap fölött, hogy ott miért nem? Én egyszer egy pálos rendi szerzetes pap, plébánosként volt ott, ahol lakom, és elvittem megmutatni neki, azt mondja, vidd innen ezt a mocskot. Miért? Mert vagy mindegynek világít a kezébe, vagy egynek se. És mindenki, aki ezt meglátja, ítélkezésbe esett. Teljesen igaza volt. És azóta nem mutattam, csak most azért, hogy belefér ebbe pontosan, mert ilyenekről akartam beszélni. Tehát soha nem ítélkezhetünk meg a külsőségek révén, a látszat révén, mert látták, hogy ez világított, többi nem világít, meg egyéb. Tehát ennyi. Drága testvérek! Olyan nehéz történések ezek, amiben részem volt, hogy félek elmondani szinte. Amikor Jézus beszél az egyházról és a papokról, van egy olyan fejezet, amikor az eddig mondottak rövid megismétlése. Sárgával kiemeltem, és ezért szeretném felolvasni, mert annyira tömören összefoglaljának a lényegét. Beszéltem neked, ó drága leányom, ez a Szirmai Szent Katalin, és szolgáiról, az egyházról és szolgáiról mondta, beszéltem neked a tiszteletről, melyel hibáik ellenére tartoztok az én fölkentjeimnek. Mivel tartozunk? A tiszteletükkel. A hibáik ellenére. Hiszen a tisztelet nem önmaguk, hanem a tekintély miatt illeti meg őket, amelyet én adtam nekik, és mert a szentség misztériuma, tehát a hét szentség, az egyházi rend, ebbe tartoznak a papok is, és szentség a papi fölkenés. A szentségnek részesei, azért adják össze, mert a püspök is, meg mindenki benne van, egyházi rend, még a diakónus is. És mert a szentség misztériuma bűneik miatt sem csökkenhet, sem megoszlás, sem nem szenvedhet, az őket illető tiszteletnek sem szabad csökkennie, nem a személyük, hanem a szentség kincse miatt. Értitek már? Tehát a tisztelet nem csökkenhet, mert egy rossz pap. Már ha ítélkezel fölött, ha már bajba kerültél. Tehát, és ne akard megjavítani. Nem a mi feladatunk. Mit tehetünk érte? Csak úgy, hogy senkinek nem mondjuk, de imádkozunk érte. A háttérima minden papnak jól jön. És azt mondja, hogy annyira szent a papotok, amennyire imádkoztok, értük. Hát ez így van. Tehát azért, mert hibásak, mert rossz dolgaik vannak, stb. Nem csökkenhet a tisztelet, mert az megmarad, a szentség maradandó. Nem lehet levakarni róluk. Hodász Andrása tudna, hogy milyen tiszteletet érdemelne mindenkitől. Hát mindenki elhallgatna, mindenki ellenlábasa befogná a száját lekötni, csak hogy szegény talán még ő maga se tudja. Hogy a papi fölkenés révén milyen tisztelet kellene, hogy övezze. A más kérdés, hogy esetleg ezt a tiszteletet rombolni próbálja, de nem a feladatunk, hogy le tudja bennünk rombolni, mert most már tudjuk, hogy ki jár neki is a tisztelet. Pontosan az, amiatt, amit nagyon erősen megfogalmaznak, hogy senki nem tudja levakarni róla a fölkenését. Az örökös, mint meg nem hal, az övé. Akárhogy és akármint él. Tehát aki megszól egy papot, az Jézus szólja meg. Igen. Drága testvérek, ezeket akartam elmondani, mint fontos olyan dolgokat, amit úgy érzem, hogy ott